Jézus Krisztus mondja, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, mindent fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Fohászkodjunk, szólítsuk meg Urunkat ismét imádságban. Teremtő és gondviselő Istenünk, könyörülő és irgalmas Urunk, köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megérkezhettünk ebbe a hajlékba, a gyülekezet közösségébe. Köszönjük neked az elkészített időt, amikor letehetjük gondunkat, bajunkat, amikor megszólíthatunk kérdéseinkkel, amikor adsz lehetőséget arra, hogy feltöltekezzünk, lélekben, tudásban erősödjünk. Köszönjük neked, hogy testvéri közösségben lehetünk, hogy itt valóban megtaláljuk a forrását mind annak, ami jó és szükséges lelkünknek, jó így találkozni veled és egymással. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindent le kell és le lehet tennünk itt, hogy megvallhatjuk az elmúlt hét napjain is, sokszor terveztük másképpen, és sokszor hibáztunk. Jó, hogy elkérhetjük tőled a bűnbocsánat, kegyelmét, annak a megerősítését ezen az estén is. Bocsásd meg, hogy a te javaslatod és parancsolatod szerint nem tudtunk tökéletesen élni a szeretet törvényével, hogy téged teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből nem tudtunk szeretni, ahogy az méltó lenne, és hogy embertársainkat, barátainkat, fele barátainkat sem tudtuk úgy szeretni, ahogy javaslod, mint önmagunkat. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled most is a feloldozást, a megerősítést. Készíts el minket az úrvacsorai közösségre is. És várjuk a te szent lelkednek munkáját bennünk, körülöttünk, hogy legyen a hallott ige valóban úgy áldás, hogy az meghozza a gyümölcsét nekünk és a te dicsőségedre. Így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hitmélyítő Isten tiszteletünkön tovább vesszük a heidelbergi KT kérdéseit, válaszait, ezen az estén a 127-es kérdést és az arra adott feleletet gondoljuk majd át együtt. A heidelbergi KT 127-es kérdése így hangzik. Melyik a hatodik kérés? A válasz pedig, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel magunkban olyan gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, és ezt tetézi még a mi halálos ellenségeinknek, az ördögnek, a világnak és a mi saját testünknek szünet nélküli ostroma, ó, te tarts meg azért, és erősíts szent lelkednek ereje által, hogy ebben a lelki harcban el ne essünk, hanem állandóan erősen ellenállhassunk, míg nem végre teljes diadalra jutunk. Eddig a kijelölt ige szakasz, a KT kérdése és a válasz. Foglalj el a gyülekezet a helyét. Kedves testvérek, a hitmétő tanító istentiszteleteken most vasárnapról vasárnapra az Úrtól tanult imádság részleteit gondoljuk át. Egy-egy kérést, egy-egy mondatot, mondatrészt. Ma jutottunk el a kísértéstől való segítségkéréshez. A heidelbergi KT egy kérésnek mondja, nevezi, fogalmazza azt az összetett mondatot, amely így hangzik, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És szépen kibontja a KT a válaszában, az érvelésében, hogy mit értünk ez alatt. Azt gondolom, hogy amikor az Úrtól tanult imádságot elmondjuk, nagyon sokan naponta többször elmondják el, imádkozzák, akár reggel, akár este egy bibliaóra keretében, egyénileg vagy közösségben, akkor talán mindig valamelyik mondatrésze, valamelyik kérése, fohásza válik hangsúlyosabbá, és hogyha erre a kérésre fókuszálunk, akkor ezzel kapcsolatosan is lehetnek bennünk kérdések. Születhetnek olyan gondolatok, amelyekre jó, ha megkeressük most itt együtt is a választ közösen. Egy teológus erről az ige szakaszról azt vallotta, így fogalmaz, hogy amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy ne kísértetnénk meg valamiben, mert van kísértő az életünkben. És így folytatja, amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy meg ne szabadulhassunk, mert van szabadítónk. A kísértésről és a gonosz munkájáról nem feltétlenül örömmel szoktunk gondolkodni, beszélgetni, de nagyon gyakorlati ez a kérés, kérdés, ez a gondolat is. Mert annak az összefüggésében kell erre figyelnünk, hogy egyrészt a való élet része, a való világ része az, hogy igenis megkísérthető az ember, és létezik kísértés. Valós jelenséggel állunk szemben, mint ahogy az is valóság a hívő ember számára, hogy segítségül hívhatjuk Istent ebben a helyzetünkben, és ő meg tud minket szabadítani. Haladjunk tehát most a Heidelbergi KT válaszának a sorrendjében. Először nézzük az embert, az ember gyengeségét, és utána pedig gondoljuk át, hogy Isten hogy mutatja meg a hatalmát, hogy az ember kísérthetőségében ott lássuk és tudjuk, hogy van erőforrás, amit segítségül lehet hívni. Amikor az ember kísérthetőségére gondolunk, akkor talán egyből mondjuk is, hogy igen, ha önmagunkra nézünk és őszintén megfogalmazzuk, hogy milyenek vagyunk, akkor mindig része a mi emberi életünknek az, hogy sérülékenyek vagyunk. Testileg, lelkileg támadhatóak vagyunk. Gyakran egészen más indulattal kelünk fel, indulunk neki egy napnak, és aztán a nap végén látjuk, hogy nem sikerült megvalósítani a jót, a szépet, azokat a célokat, amelyekben ott gondoltuk, hogy Isten biztosan jelen van, és ez az ő terve, akarata szerint való lenne, mert elbukunk, elgyengülünk menet közben. Igen, az ember támadható, sérülékeny, és hiába tervezi el sokszor a jót, nem sikerül teljesen véghez vinnie. És azt is tudjuk, hogy mindenkinek vannak gyenge pontjai. Ezért, amikor a Szentírást lapozzuk és olvassuk, és látjuk, hogy a Biblia nagy hősei, neves alakja is, hányszor és hogyan buknak el, talán könnyebb nekünk nem pálcát törni fölöttünk. Jól értjük, érthetjük a figyelmeztetéseket, intéseket, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Vagy ahogy a római levélben olvassuk Pál apostoltól, ő vall így magáról, nyomorult ember vagyok, akiben ott van a küzdelem, látom magamban a jót és a rosszat, sokszor a jót akarom tenni, és mégis erőtlen vagyok, és azt teszem, amit még nem is akarok tenni. De hát vigyáznunk kell, hogy egyensúlyban maradjunk, hogy célra tartsunk, összpontosítsunk, és minden elővigyázatosságunk és igyekezetünk ellenére sokszor tapasztaljuk, látjuk, hogy a kísértés bizonyrést talál életünkön, és legyőz minket. Ezért fontos, hogy tisztában legyen az ember, a keresztény ember, a hívő ember is azokkal a külső és belső erőforrásaival, amelyeket igénybe vehet, a lehetőségeket, amelyekkel élhet, és nyilván a korlátokat is, amelyek ugyanúgy részét képezik az életének. Mert ilyen értelemben mondhatjuk azt is, hogy ellenséges erők között élünk. Az a görög kifejezés, ami elhangzik itt az Úrtól tanult imádságban is, a kísértés szó, a peirasmos, az arra utal, hogy ez egyfajta folyamatos veszélyforrás, folyamatos kezdeményezés az emberrel szemben, az ember életében. Mintha valaki újra és újra próbálkozna, és nem hagyna békén minket, újra oda megy, újra megpróbálja, újra felajánlja a rosszat, újra gyötör, újra csábít, újra bukásra késztet. Próbál elszakítani valami jótól, eltéríteni a helyes úttól, a jó céloktól. És akár így is mondhatjuk, hogy valójában az Istentől szakítaná el az embert, ha végső diadalmat nyerhetne, hiszen az Istennel vagyunk a legszorosabban véve jó, szent, igaz, tiszta közösségben. És a leggyengébb ponton próbál támadni, amiben mi gyengék vagyunk, esendőek, bukásra készek és hajlamosak. ez is benne van, ez is része annak az üzenetnek, ami ott van az emberről, a Szentírásban, és ott van a mi tudásunkban, tapasztalatainkban. Kinyitjuk a Szentírást, föllapozzuk az első történeteket, és mindjárt látjuk, az első emberpár esetében a kísértő felajánlja azt, ami számukra csábító volt, olyanok lesztek, mint az Isten, és igent mond rá Éva és Ádám. Aztán sorra látjuk egy-egy ember hithős, nagy bibliai személy életében, hogyan próbálkozik, és talán hogyan győzedelmeskedik is a kísértő, a kísértés. És nem kell csak a múltba lapoznunk, nem kell csak példákat felhoznunk távoli ismeretségi körből, magunkkal kapcsolatosan is megtapasztalhattuk, hogy milyen sokszor valóban eleven húsba vágó probléma, hogy a kísértés ott támad, ott szorongat, ahol mi is gyengék vagyunk, mintha valóban ismerni a gyenge pontunkat. Talán sokan látták az Ördög ügyvédje című filmet, egy ilyen értelemben klasszikus témafeldolgozás. A film egyik szereplője egy olyan ügyvéd, aki először ott kísértetik meg, ahol éppen gyenge volt a karrier tekintetében. Vagyonilag is és pozícióban is előre tud lépni, de ahhoz igent kell mondania olyan dolgokra, amelyek nem tisztességesek, nem erkölcsösek, nem helyesek. És amelyekről először nagyon kevesen tudnak, és ígéret is hangzik el arra nézve, hogy ezt más úgysem tudhatja meg, aztán később egyre bonyolódik az élete, bonyolódnak a körülményei, és elbukik. Elbukik bizonyos értelemben. Aztán a film cselekménye úgy folytatódik, hogy újra kezdi, mert az utolsó pillanatban sikerült mégis talpon maradnia, és újra kezdheti ott, ahol valamikor majdnem elbukott. És a következő kísértés már nem az anyagiak és a karrier tekintetében indul meg, hanem ugyanúgy támadásba lendül a gonosz, a sátán ellene a hiúságán keresztül. És a hiúságán keresztül próbál újabb részt találni, hogy betörjön az életébe. És egy nagyon frappáns mondattal zárul úgymond a film, amikor az ördög, a sátán, a csábítás megszemélyesítője, az film egyik szereplője azt mondja, hogy ez is az egyik kedvencem, a hiúság. És utána mint egy befejezetlenné válik így a film, valahol folytatódik ennek az ügyvédnek az életútja. Igen, amikor átgondoljuk életünkben a kísérthetőség kérdéskörét, akkor azt kell mondjuk, hogy valójában van támadási felület az életünkön. És ezt a támadási felületet ki is akarja használni a gonosz és a rossz. A mi atyánkot elmondva talán félreérthető, amikor azt mondjuk, úgy fogalmazok meg, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe. Mert hogy, és ez is egy fontos dolog, hogy leszögezzük, nem az Isten visz minket a kísértésbe. Ez is egy kérdés, hogy hogy értsük mi akkor ezt. A K.T. olyan szépen meg is fogalmazza és válaszol erre, hogy valójában a kísértés gyökere a mi halálos ellenségeink. És ez a három dolog, amit felsorol, az ördög, a világ és mi saját magunk. Nem szeretném, hogyha túl sok hangsúly kerülne most a gonosz vagy a sátán személyére. Beszéltünk róla, utaltunk rá, és nagyon sokszor szóba is kerül, a Szentírás is nagyon sok helyen támpontot ad. Ne ragozzuk túl az ő személyét és jelentőségét most sem. Az biztos, hogy az ő eszköztárában ott van a világ, ott van a környezet, amely számunkra nagyon hangosan, néha kiabáló módon tud felkínálni alkalmakat és lehetőségeket. Calvin Jánost idézem, aki így fogalmaz, másként kísért az Isten és másként a sátán, ez, tudnélik a gonosz, hogy szerencsétlenné tegyen, kárhozatba vigyen, megzavarjon és tönkre tegyen, Isten pedig, hogy övéit próbára téve, azok őszintességéről bizonyságot nyerjen, és gyakorlással az erőt megszilárdítsa. Amikor tehát arra gondolunk, hogy az Isten kezében van az életünk, akkor arra a megnyugtató gondolatra is eljuthatunk, hogy Isten edzettebbé, tapasztaltabbá akar minket tenni. Segítséget kínál fel, és minden kritikus helyzetben felkínálja az ő erejét, jelenlétét, a tőle kapott eszközöket arra, hogy nagyobb bátorsággal tudjunk győzedelmeskedni, diadalra jutni. Miközben máshonnan a kísértések pontosan az ellentétjére irányulnak, hogy elbukjunk, elgyengüljünk, hogy vesztésre álljunk. És mindegy, hogy a mi környezetünkben a kortárs csoportokon keresztül nehezedik ránk nyomás, vagy úgynevezett divatos, trendi irányzatok próbálnak minket befolyásolni és valamilyen útra irányítani, vagy pedig sokszor a hatalommal nézünk szembe, és a hatalomtól kapott nyomás miatt érezzük úgy, hogy nekünk döntést kell hozni, és nem olyan döntést, ami helyes vagy erkölcsös lenne az Isten szerint való. Sokszor akár a látszattudás is befolyásolhat minket, az az erőfölény, ami úgy látszik, hogy lenyűgöző, hogyha nem vagyunk elég erősek hitünkben, öntudatunkben, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen értelemben gyengébeknek bizonyuljunk. És így eljutottunk oda, hogy a KT is megfogalmazza, hogy ezért valahol ott van a kulcsa a dolognak saját magunkban. Ha elhanyagoljuk az igeolvasást, az igehallgatást, az imádságot, a gyülekezet közösségéből kimaradunk, sokkal sérülékenyébbé válunk. Amikor esetleg azzal nyugtatjuk magunkat, hogy úgysem szerez róla tudomást a környezetünk, akkor is ezen az úton járunk, hogy támadási felületet kínálunk magunkkal szembe, és gyengítjük önmagunkat. Vagy ha azt mondjuk, hogy most már olyan emberek társaságát keressük, akik minket igazolnak, és esetleg így hamis önigazolásban is tarthatnak minket. Így kell látnunk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem kerülhetünk el. És erről beszél a Heidelbergi KT is, hogy a környezetünket nem tudjuk megváltoztatni ilyen értelemben, nem tudjuk teljesen redukálni és minimálisra csökkenteni a kísértések számát. Vannak dolgok, amiket el lehet kerülni, és vannak dolgok, amiket nem. Itt úgy kell különbséget tennünk, hogy az élet részét képezik bizonyos kísértések és próbák. Mindig eszembe jut a kislányunk, aki már lassan 9 hónapos lesz, és nyilván szülőként a mi felelősségünk, hogy olyan környezetet biztosítsunk a számára, ahol a veszélyforrás minimális. Tehát az éles szúrós dolgokat eltesszük, azokat a kis apró tárgyakat, amiket esetleg balesetveszélyesnek minősíthetünk, mert lenyelheti, azokat is eltesszük a környezetéből, de tudjuk jól, hogy csak egy ideig vagyunk képesek arra, hogy kiszűrjük Boglárka környezetéből a veszélyes dolgokat, neki magának is majd szép lassan meg kell tanulnia elkerülni a konnektort, a meleg tűzhelyt, ami esetleg megsütheti őt, vagy éppen azokat a meredek helyzeteket, ami balesetveszélyes lehet a számára. Vagyis el kell jutni oda az ember személyiség fejlődésében, lelki életében, hitében, tudásában, hogy különbséget kell tennie olyan dolgok között, amelyek óhatatlanul része az életünknek, és nem tudjuk úgymond mindig, minden pillanatban elkerülni, és nem kell nyilván keresni azokat a kockázati tényezőket, elemeket, amelyek plusz veszélyforrást jelenthetnek a számunkra. Hát így vagyunk a kísértés számával is. Bizonyos dolgokat meg kell tanulnunk kezelnünk, más dolgokat pedig nem behívni az életünkben, nem adni alkalmat, módot, lehetőséget arra, hogy találkozzunk velük. Ilyenek a körülmények például. Amikor tudjuk, hogy valamiben mi sérülékenyek vagyunk, és ezzel a tudással jól élünk. Eszembe jut egy ismerősöm, egy játékgép függő, aki megfogalmazta, hogy sikerült leállnia a szerencsejátékokkal, de tudta jól, hogy bizonyos helyeket neki kerülnie kell. Ami egy normálisan gondolkodó ember számára, úgymond a játékgép függőséggel nem küzdő ember számára nem probléma, a számára bizony probléma volt. Vagyis ahányszor belépett mondjuk egy pályaudvarra, vagy olyan bárba, ahol villogó játékgépek voltak, a számára azonnal egy nagy támadási felület volt, mert hogy a villogó fények csábították őt és vonzották őt. Sőt, azt is elmondta, hogy ha a fémpénzek összekoccantak a zsebében, már az is egyfajta ingert jelentett a számára. Ezért akkor, amikor sikerült megszabadulnia ettől a problémájától, akkor nagy ívben került el azokat a helyeket, ahol ilyen dolgokkal találkozhatott volna. Aztán ott vannak a gondolataink, a belső tisztaságunk kérdésköre, mert hogy az is számít, hogy mind törjük a fejünket. Minek meleg ágya a mi szívünk, gondolkodásunk, mivel van tele a fejünk. Ha a számunkra problémás dolgokra fókuszálunk folyamatosan, ami tudjuk jól, hogy egyfajta kísértési pont, akkor nagy valószínűséggel szinte állandó kockázatban is élhetünk. Ezzel kapcsolatosan fogalmaz így Kempis Tamás a Krisztus követése című könyvében. Sokszor szívünk, gondolkodásunk formálása segíthet abban, hogy jobban boldoguljunk. Először csak puszta gondolat ötlik fel elménkben, aztán színes fantáziakép, majd tetszés ébred, megmozdul az akarat, és megszületik a beleegyezés. Így lépésről lépésre egészen benyomul a gonosz ellenség, ha kezdetben ellenállásra nem talál. És minél tovább halogatja valaki az ellenállást, annál jobban elerőtlenedik az ellenség, pedig annál jobban erőre kap. Látjuk azt, hogy valóban késznek kell lenni már bent szív szerint és gondolatban is arra, hogy útját álljuk annak, ami rossz lehet és kockázati tényező a mi életünkben. Erről is beszél a Szentírás sok helyen, amikor azt mondja, hogy a keresztény ember valójában az Istennel való szoros kapcsolatában egyfajta megszentelődésben él. Ez is egy olyan teológiai kifejezés, amit mi keresztények értünk igazán, és nehéz is talán megmagyarázni azoknak, akik ritkán járnak templomba, ritkán nyitják ki a Szentírást, vagy nem értik igazán a keresztény életforma örömét. A megszentelődés nem más, mint amikor az Istentől kapunk erőt, az Istennel való találkozásunkban, beszélgetésünkben, ima kapcsolatunkban és ige közösségünkben egyfajta utat adunk annak, hogy az Istentől jövő jó gondolatok azok kinyomják, kiszorítsák belőlünk a bennünk lévő, vagy éppen a máshonnan kívülről érkező ártó, zavaró, helytelen, rossz, zavaros gondolatokat. És ez a megszentelődés azt jelenti, hogy az Isten szentségében, tisztaságában, tökéletességében, jóságában élhet az ember, és nem önmagában talál erőforrásra, hanem az Istentől kap folyamatosan utánpótlást, erőt, megtartatást, szabadítást, segítséget. Ezt értjük ez alatt. Ezért van egyfajta tévedés is sokszor, amikor azt gondolja a keresztény ember, hogy ő majd megoldja egyedül, vagy ő majd sikeresen útját állja a rossznak, vagy majd összefog baráti körrel, másokkal, akik ebben partneré válhatnak, és majd a maguk módján legyőzik együtt közösen a kísértést, a gonoszt. Eszembe jut az egyik kirándulásunk, amikor gyülekezeti körrel, budapesti egyházi csoporttal eljutottunk egy szerzetesi kolostorba, a keleti szerzetesek egyik kolostorába, és megdöbbentem, hogy a szerzetesi cellák, szobák ajtófélfáján mindenütt egy kis fekete korommal fölrajzolt kereszt volt. És amikor megkérdeztem, hogy miért került ez oda, még ráadásul egy viszonylag újépítésű kolostor volt az, tehát a vadonatúj ajtótokok össze voltak ilyen értelemben kormozva, akkor elmondták, hogy egyrészt ez a korommal oda festett kereszt, meg az asztalokon és nagyon sok helyen a helyiségekben kikészített fokhagyma is a sátán előzésére szolgál, és így a 21. században nagyon csodálkoztam, hogy ilyen módszereket próbálnak még bevetni, hogy akár egy külső szimbólum, akár valamilyen tárgy képes arra, hogy kiszorítsa a rosszat, hiszen ez valójában a Szentírás alapján is nagyon meddő próbálkozás. Isten azt mondja, hogy ő az, aki segítség lehet, erőforrás, támasz a mi emberi gyengeségeinkben. Így foglalhatjuk össze tehát az Úrtól tanult imádságban azt a kérést, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Elmondhatjuk egyrészt, hogy igen, a kísértés bármennyire is rosszul hangzik így talán elsőre, de része a mi életünknek is. Van, lesz kísértés. Eleme bizonyos értelemben így a személyiség fejlődésnek is, a hitünk erősödésének is lehet ez a része. Tudásunk és tapasztalatunk is nő minden egyes találkozás által. De olyan jó, hogy nem csak ezt fogalmazza meg, maga a tény nem csak ezt állítja, hanem azt is, hogy van szabadítunk. Ahogy kezdtük is a közös gondolkodást, hogy a keresztény ember tisztában van vele, hogy nincs egyedül, nem marad magára az ő nehézségeiben. Ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól. Azt is jelenti, hogy a kérésünkben ott van, hogy Istent hívjuk segítségül, és őt kérjük, hogy ne engedje, hogy a bűn, a vétek, a kísértés, a gyalázat kezei közé kerüljünk. Ne engedje, hogy győzelmet arassanak felettünk a kísértések. Ezért tehát benne van a mi készségünk és igenünk, a mi akaratunk, a mi odaszállásunk ebben a fajta küzdelemben is, és olyan jó, hogy így foglalhatjuk össze, hogy az Isten pedig adja az ő igényét, adja az ő erejét, az ő segítségét, az ő támaszát. Kiegészíti annyival, amennyivel ki kell egészítenie a mi emberi készségünket, igenünket, odaszánásunkat. És egy kicsit előre vetítve a következő istentisztelet témáját, amikor a mi atyánknak, az Úrtól tanult imádságnak az utolsó részéhez érkezünk majd, nem véletlen, hogy ezután a kérés után, amit elhangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ott van a doxológia, a dicsőítés, a megvallás, hogy az Istené minden hatalom. Ővi az ország, ővi a dicsőség. Ő a mi szabadítónk, és neki van hatalma, hogy ezt a szabadítást, az ő diadalmát és dicsőségét felragyogtassa a világban és a mi életünk számára is. Jó nekünk tudni, hogy ilyen szövetségesünk van, hogy fölkínálja ezt a fajta élményt is a mi számunkra. Ennek az örömében mondhatjuk, újra és újra imádkozhatjuk ezt a részletét is az Úrtól tanult imádságnak. Amen.
Urunk Istenünk, nélküled semmik és senkik vagyunk, és semmi sem sikerülhet nékünk, de veled, Urunk, minden. Köszönjük, Urunk, hogy Te vállalod ezt a közösséget, és vállaltad ezt a közösséget velünk, fiadban, Krisztusban, és vállaltad értünk, hogy ne bukjunk el, hogy ne essünk el. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy sok csapdában, sok kísértésben megtartasz minket, utánunk nyúlsz, és megragadod az életünket, és kimenekítesz onnan. Add, Urunk, hogy lássuk, Te vagy az a hatalom, nálad van az az erő, nálad van az a kegyelem és irgalom, amely meg tud minket szabadítani. Ezért benned reménykedjünk, ezért hozzád kiáltsunk, ezért téged hívjunk segítségül. Így kiáltunk és hívunk most is, Urunk Istenünk. Tarts meg minket elesettségünkben, tarts meg minket kétségeinkben, tarts meg minket félelmeinkben, Urunk Istenünk, és ne add, hogy eluralkodjék mindez az életünkön, hanem lehessen ott a hit, a remény és a szeretet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így nem csak önmagunkért, de szeretteinkért is, közel és távolban lévőkért. Kérünk mindazokért, akik elestek. Emeld fel őket, Urunk, és ha arra van szükség, és úgy látod jónak, állíts oda minket, hogy mi lehessünk társuk, mi lehessünk segítségük, mi lehessünk gyámolítójuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így a betegekért, akik a kétségek között élnek, akiket ez a kísértés nyomorít meg. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlással szembesülnek, és az a kísértésük, hogy azt látják, minden elmúlik, és mindennek vége ebben a világban, és nincs benne megtartatás. Urunk Istenünk, vigasztald és adj békességet nekik az örök életnek hitével. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik üldöztetést és háborúságot szenvednek ebben a világban, akiket emberi gonoszság és hatalom kísértése ejt csapdába. Urunk Istenünk, adj nekik szabadítást, mutasd meg a Te hatalmadat az ő életükben, az ő életükön keresztül. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a Te egyházadért, ezért a gyülekezetért, mindannyiunkért, akiket ez a világ úgy ismer, mint keresztjéneket. Add, Urunk, hogy ne kísértsen meg minket az a gondolat, hogy többek és jobbak vagyunk, mint mások, hanem lássuk, mi is mindenkor, minden nap, újra és újra csak a Te kegyelmedből, bűnbocsátó szeretetedből élhetünk. Elhívásunk és kiváltságunk a szolgálatra szól. ezért adj nekünk ehhez a szolgálathoz türelmet, adj nekünk ebben a szolgálatban odaadást, adj nekünk, Urunk, ebben a szolgálatban szorgalmat és bölcsességet, szerető szívet, cselekvő életet. Add, hogy így élhessünk a Te bizonyságodra és dicsőségedre. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Zárásként a 446. dicséretünket énekeljük. A 446. dicséretünknek mindkét versét, az első vers így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével, idvezítésed kívánt örömével.